Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünk elején a 117. Zsoltárunknak az első verszakát énekeljük el együtt. Foglaljuk el a helyünket most, és énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. 209. dicséretünket énekeljük el most mindegyik verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Nyíljon meg a szívünk Isten igéje előtt, amely most Lukács evangélium a 16. fejezetéből hangzik hozzánk, a 16. rész 19. versétől a 31. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Urunk Istenünk, tegy áldottá igét életünkben, és mi pedig az ő szavának, akaratának a cselekvői is legyünk. Helyünket elfoglalva most imádságban válaszoljunk szavára. Krisztus Jézus, megváltó Istenünk, áldassék a te neved, ha már sok kérdésünkre benned kaphattunk választ. Áldassék a neved, hogy életünk legnagyobb kérdésére te magad vagy a válasz. Feltámadásod által legyőzted a halált, és ezáltal örök életet készítettél nekünk. Te tudod, hogy ezekben a napokban, amikor meglátogatjuk eltávozott szeretteink sírját, átgondoljuk a születés, meghalás, élet, elmúlás nagy kérdéseit is, és sok kérdés foglalkoztat minket. De mi most ezekkel a kérdésekkel elsősorban és mindenek előtt hozzád jövünk, és tőled kérjük és várjuk a választ. Ezekkel kapcsolatban benned keressük a megnyugvást. Köszönjük neked, Krisztusunk, azt a drága kincset, melyet cserépedény testünkbe adtál, a hit, szeretet, reménység drága kincseit. Kérünk, gazdagíts most is minket igéd és lelked által. Áld meg, és szenteld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Új énekeskönyvünk 623. énekének az éneklésével készüljünk Isten üzenetének a meghallgatására. Isten igéje Lukács evangélium a 16. fejezetéből hangzik hozzánk, az előbb olvasott szakaszból, a 29., 30. és 31. versekből. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Foglaljuk el a helyünket most. Bizonyára sokan ismerjük ezt a történetet, amely most Lukács evangéliumából hangzott. De most, amikor ezekben a napokban valóban biztos, hogy sokan megkeressük, meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, és ennek kapcsán különösképpen is elénk jönnek élet és halál, elmúlás nagy kérdései. Figyeljünk most különösképpen is ennek az ige szakasznak az alapján arra, hogy mit tanít a mi Urunk Jézus Krisztus mindezekről. Mit tanít maga Jézus Krisztus a halálról, a halottakról, arról, hogy hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Valahogy azzal a lelkülettel figyeljünk most az ő szavára, mint amit kértünk is az előbb énekelt énekkel, hogy arra kérünk, jöjj ide közébünk, hogy te szólj, te taníts bennünket, és mi pedig szeretnénk igazodni a te szavadhoz, a te akaratodhoz. 6 fontos igazságot tartalmaz ezzel kapcsolatban ez a most hallott történet. Ezeket vegyük hát most sorba, röviden. Az első rögtön az, amit Jézus nem csak itt ezzel a történettel, hanem máshol és máskor is evangéliumokban láthatjuk hangsúlyozott, az az, hogy van folytatása az emberi létnek a biológiai halálunk után is. Azt láttuk itt a történetben, hogy Jézus elbeszélésében van egy egészen természetesen hangzó és ugyanakkor hangsúlyos és. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették, és amint a pokolban kínok között gyötrődött, látta távolról Ábrahámot. Meghalt, és... Vagyis a biológiai halálunk, ahogyan azt szoktuk is mondani sokszor, és temetési szolgálatokban is elhangzik újra és újra ez, nem pont az életünk mondatának a végén, hanem kettős pont. Nincs vége mindennek a meghalásunkkal, hanem csak ennek a földi létnek, a testi funkcióinknak. És Isten igéjéből azt is megérthetjük, és ez is fontos része ennek az igazságnak, ennek a tanításnak, hogy mindez érvényes a nem hívőkre is. Tehát nem csak a hívőkre, hanem a nem hívőkre is. Ez a 60-70-80 kilónyi, amit mi testnek nevezünk, ez elpollad. Porból lett, és porrá lesz, így olvashatjuk a Bibliában is. De az is kiderül a Bibliából, és olyan jó, hogyha már ezt tapasztalhattuk is, hogy az ember több, mint mindezek, csupán csak ezek a testi funkciók. És az, ami több, amit kicsit pontatlanul, itt szoktunk megjelölni, hogy lélek, az tovább él. És ebből következik egy olyan is, és itt igazából már kicsit tovább visszük ezt a gondolatot, hogy ezért felesleges például eltemetni ételt vagy italt az elhunytakkal. Mint ahogy az régebben is gyakorlatban volt, akár itt a mi országunkban is, de most a korunkban is hallhatunk erre nézve példát. Pontosan ezért, mert a lélek az nem eszik sem töltött káposztát, sem pörköltet. Meg hiába teszik oda az unikumot, vagy bármilyen más italt. Az első tehát ez, amire Jézus Krisztus felhívja a figyelmünket itt ezzel a történettel, példázattal is, hogy nincs vége mindennek a halálunkkal. Csak ennek a földi létnek van vége. De az ember személyiség az tovább létezik. És akkor jön a következő igazság és a következő fontos gondolata ennek a történetnek is, Jézus tanításának, hogy ez a folytatás viszont nem egyforma. Nem mindenki ugyanolyan körülmények között létezik tovább. Hiszen azt olvastuk, hogy meghalt ez a koldus Lázár, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. És meghalt a gazdag is. És eltemették, ezt olvastuk, de a folytatásban ott van az is, hogy a pokolból látja távolról Ábrahámot. Az egyik tehát Ábrahám kevelére kerül. A másik meg a pokolba. Ez a kifejezés, hogy Ábrahám kebele, az élő Istennel való közösséget jelöli. Új szövetségi szóval az üdvösséget, az örök életet jelenti. A másik szó az egy olyan szó, amit mi nem szívesen hallunk. A pokol. Hogy van pokol. Sokan szívesen kiradíroznák ezt a szót magából az Új Szövetségből, magából a Szentírásból is, csak hogy ne kelljen szembesülni ezzel az igazsággal. A pokol pedig az Isten végleges távollétének, hiányának az állapota. Ezért itt mondjuk el azt is, hogy az a szó, amit mi szintén szoktunk úgy a mindennapokban használni, amikor a halálról, meg a halál utáni számunkra homályos dolgokról van szó, hogy oda át. Ez nem egyértelmű megjelölés. mert oda át kétféle állapotban élnek az emberek. Mint ahogy itt is kétféle állapotban vagyunk. Vannak olyanok, akikhez már elérkezett az evangélium, Isten szeretetéről szóló jó hír, akik azt örömmel elfogadták, akik Jézus Krisztust elfogadták uruknak, megváltójuknak, és élő közösségben élnek hitáltal így vele. De vannak olyanok is, akik Isten nélkül élnek. De ez odaát is így lesz. Jézus tehát világosan tanítja azt, hogy igenis van üdvösség, és van kárhozat. Van mennyország, és van pokol. És a halála után ki az egyik helyre, ki a másik helyre kerül. És nincs harmadik hely, nincs átmenet, nincs közbülső állapot. Ezért téves a purgatóriumról, a tisztító tűzről szóló tanítás. Mert Jézus világosan beszél arról, hogy csak kétféle állapot van odaát. Olvashatunk ilyet, ez Máté Evangélium 25. fejezetében található, hogy Jézus, mint bíró, beül a maga ítélő székébe, és eléje gyűjtetnek mind a népek, és szétválasztja őket. És van, akit a jobb keze felül állít, van, akit a bal keze felül. A jobb keze felül állóknak azt mondja, hogy gyertek, atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mely nektek készítetett. A bal keze felül állóknak pedig azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Távoztatok tőlem az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Nincs szó tehát harmadik csoportról, csak kettőről. Vagy Jézussal, Istennel, hitáltal vele összekötve, vagy nélküle. A harmadik fontos üzenete ennek a felolvasott igeszakasznak az, hogy van összefüggés az ember földi élete és az örök sorsa között. Azt hallottuk itt Lukács evangéliumából, hogy ennek a gazdagnak az örökké valóságot Isten nélkül kell eltöltenie, vagyis ahogyan egyértelműen kimondja az ige, a pokolba került. Miért oda került? És itt nagyon szeretném hangsúlyosra tenni azt, hogy nem a gazdagsága miatt került a pokolba. Nem azért, mert nagy vagyona volt neki, és bőségben és jó módban élhetett, hanem azért került a pokolba, mert nem ismerte fel többek között az, hogy mindezt is Istennek köszönheti, hogy Istennek lehetne hálás mindezért is, hogy tőle kapta mindezt, és hogy nem mindegy, hogy mire használja, és hogyan bánik az ő vagyonával, az ő földi javaival, vagyis nem figyelt az Istenre, kizárta Istent az életéből, a szívéből. Istentelen ember volt, és embertelen né is vált. Az is kiderül abból, ahogyan a koldushoz, Lázárhoz viszonyult. És ezért történik vele a halála után az, hogy a pokolba kerül. És a szegény sem, a Lázár sem, az ő szegénysége miatt kerülhetett Ábrahám kebelébe, azaz mehetett a mennyországba, hanem azért, mert ő a maga nyomorúságában az Istenre figyelt, és az Istenben bízott, az Istenben hitt. Egészen világossá teszi ez számunkra az ige máshol is, tehát a Szentírás máshol is, hogy igazából itt a döntő Jézus Krisztusnak a személye, vagyis az, hogy hogyan viszonyulok az Úr Jézus Krisztushoz, most, amíg itt vagyok a Földön. Ettől függ az, hogy mi lesz velem majd a halálom után. János Evangélium a 3. fejezetében olvashatjuk, aki hisz a fiúban, azaz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nem akkor haragszik meg az Isten rá. Mindnyájan úgy születünk, hogy az Isten haragja van rajtunk. Az ellene való lázadás a bűn miatt. Ez alól a harag alól kerülhet ki az ember, hogyha megtér. Hogyha hisz Jézus Krisztusban. Ez a kétféle állapot van tehát. Aki hisz, annak örök élete van már itt. Aki pedig nem enged neki, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. A negyedik fontos igazság, ami kiderül itt az Úr Jézus Krisztus tanításából, és ami megint csak nagyon-nagyon fontos, az örökkévaló sorsunk, az a halálunk pillanatában eldől. És ezen később nem lehet változtatni, sehogyan sem. Hallottuk itt a történetben, hogy meghal az egyik, meghal Lázár, és az angyolok azonnal az Ábrahám kebelére viszik. És meghal a másik, meghal ez a gazdag, ez az istentelen ember, és azonnal a pokolba kerül. És azt is megfigyelhetjük, hogy az eszébe sem jut ennek a gazdag embernek, hogy onnan kikerülhetne, mert az lehetetlen. Benne van ebben az is, az a tanítás is, hogy nekünk csak egy életünk van. A Bibliától távol áll az újra testet öltés, vagyis a reinkarnáció tanítása. Ez megint jó lenne, hogyha a helyére kerülne a fejünkben, a gondolataink között, hogyha esetleg még nem volt a helyén. A Biblia egyértelműen mondja azt, hogy egy életünk van. Ez megismételhetetlen. És vagy ebben az életében kikerül valaki az Isten haragja alól, hisz az Úr Jézus Krisztusban, vagy pedig a halála után már nincs lehetősége többé a megtérésre. Ezért felesleges imádkoznunk a halottakért. Ez a kérdés is többször előjön beszélgetésekben is közöttünk is, hogy hogy is van ez. Szabad otthon a kezünkbe venni a Szentírást, és ebből a szempontból végig lapozni, végig gondolni. Sehol nem olvasunk a Szentírásban olyasmit, hogy valaki a halottaiért imádkozott volna. Mert hogyha ők üdvösséget kaptak, akkor mit kérhetünk még egyáltalán a számukra? Hiszen akkor mindenük megvan, amit az ember Isten kegyelméből megkaphat. Ha pedig az Isten haragja alatt maradtak, és Isten nélkül kell eltölteniük az örökké valóságot, akkor meg semmi módon nem tudjuk őket mi már onnan kisegíteni, kiimádkozni. Itt kell egymásért imádkozni. amíg itt vagyunk, amíg élhetünk, addig vegyük komolyan a mi Urunk Istenünk felhívását és buzdítását, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy valóban ez a szüntelen Isten felé fordulás, odafigyelés jellemezze az életünket, és azon belül pedig minél többször legyünk úgy igazán csendben, hogy imádságban valóban oda visszük a szeretteinket, a körülöttünk lévőket, a gyülekezetünket, a városunkat, az országunkat, a vezetőinket, és lehetne sorolni tovább. Az élőkért imádkoztunk mi komolyan, álhatatosan és kitartóan. Az élőknek kell mutatnunk az igazi életre, az üdvösségre vezető utat nagy-nagy szeretettel, Isten igéjével. Az ötödik, ami egészen világos ebből a történetből, az az, hogy a halottak lelke nem jár vissza. Nem kóborolnak a lelkek, nem bolyonganak a halotti lelkek. Ezt kéri ez a gazdag Ábrahámtól. Küld már vissza Lázárt, hogy szóljon a testvéreimnek, mert azok is olyan hitetlenek, mint én voltam, és azok is ide fognak kerülni, de hogy ne ez történjen, hogy legalább ők ne kerüljenek ide. Menjen vissza valaki a halottak közül, és mondja el nekik. És kiderül, hogy ez lehetetlen. Erre nincs lehetőség. Nagy szakadék van, olvastuk itt az evangéliumban, az üdvözültek és az elkárhozottak között. De ugyanilyen nagy szakadék van az élők és a holtak között is. És ezen a szakadékon nincs átmenetel, nincs jövésmenés. Ha pedig valaki mégis Isten tilalma ellenére át akar hatolni ezen a nagy szakadékon, és a spiritizmus ördögi eszközeivel érintkezni akar a halottak lelkével, akkor pedig vegyük nagyon komolyan azt, hogy nem a halott lelkével fog találkozni, hanem démoni lelkekkel. És ezeknek a találkozásoknak mindig megvan a borzasztó következménye. Isten a mi érdekünkben tiltotta meg. Olyan jó lenne, hogyha mernénk ezt elhinni, hogy mi bármiféle kapcsolatot keressünk az elhunytakkal. Több helyen is beszél nekünk erről a Szentírásban. Egyet hadd olvassak Ézsaiás 8. részéből. Ha majd ezt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz, és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejétek. Nem Istenéhez kell fordulni a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élő helyet. A törvényre és az igére figyeljetek. Hát ezért nem imádkozunk halottakhoz, ezért egy hívő ember ne kezdjen el beszélgetni az elhunyt szerettével. Ne neki öntse ki a lelkét. Az élőhöz forduljunk, az örökké élőhöz, az Úrhoz, ő előtte öntsük ki a lelkünket. Neki köszönjük meg a mi szerettünket. Köszönjük meg az életét. Köszönjük meg mindazt a jót, amit kaptunk általa. Istennek. Istennel beszéljük meg a dolgainkat, és a fájdalmunkat is neki mondjuk el, meg a kérdéseinket is neki tegyük föl. Ő tud válaszolni a kérdéseinkre. és ő az, aki vigasztalást, valódi vigasztalást tud adni nekünk Szent Lelke által. És ez azért is olyan fontos, mert azt is láthatjuk, hogy nagyon gyakori kísértés, hogy a halottaink szinte kiszorítják az életünkből Istent, magát Istent. Hogy lényegesen több időt, figyelmet, adott esetben még pénzt is fordítunk a halottainkra, mint amennyit oda szánunk az élő Istennek. A Biblia egyetlen olyan szempontot említ, ami a halottakra emlékeztet minket. Zsidókhoz írott levél 13. rész 7. fejezetében olvashatjuk, hogy ha hívők voltak, kövessétek hitüket. Ez Istentől kapott lehetőségünk és feladatunk. A hitüket, igen, azt követhetjük. De nem velük kell kapcsolatot keresni. Attól óv a mi Urunk, és azt megtiltja határozottan számunkra. És ezért van az, hogy mindenféle halott kultusz, meg temető kultusz ellenkezik Isten igéjének a tanításával. Ezért ne gyakoroljuk egyiket se. Kegyelettel eltemetjük a szeretteinket, és rendben tartjuk a sírjukat, de engedjük el őket. Az utolsó, amit hangsúlyoz itt a történet végén Jézus, és ezt kétszer is elmondja, és ez az, amit hallottunk is itt, amit újra fölolvastam ebből a bibliai szakaszból, az pedig az, hogy egyedül Isten igéje menthet ki mindnyájunkat a pokolból, és menthet meg a pokoltól. Hallottuk, hogy ez a gazdag már ott, a pokolban, ott aggódni kezd a testvéreért. Ott már világosan lát. Ott már látja, hogy Isten nélkül élt, meg hogy a testvérei szerette is Isten nélkül élnek, és hogy aki Isten nélkül élt, az Isten nélkül fog meghalni, és Isten nélkül kell eltölteni az örökké valóságot, és ez pedig maga a borzalom, és ettől a borzalomtól akarja megmenteni a testvéreit. Hát akkor menjen el hozzájuk, Lázár, gondolja ő, ez a koldús, és figyelmeztesse őket erre, és erre a javaslatra jön a nagyon határozott válasz, hogy nem, innen nem megy oda senki. De hát akkor hogyan lehet segíteni rajtuk? Van Mózesük, és vannak prófétáik. Figyeljenek rájuk, hallgassanak oda. Mózes és a próféták az akkori szentírásnak, az írott ószövetségnek a megjelölése volt. Vagyis tulajdonképpen ezt úgy lehetne mondani, hogy azt a választ kapja ez a gazdag ember, hogy van Biblia. Vegyék a kezükbe a Bibliát, és olvassák, és tanulmányozzák. És akkor egyre jobban meg fogják ismerni Istent, az ő akaratát, az ő gondolatát. És akkor kapcsolatba kerülhetnek majd az ige a hit által, és megmenekülhetnek úgy a kárhozattól. Azt is hallottuk, hogy a gazdag ember nem adja fel azért olyan könnyen, hanem azt mondja, hogy nem úgy, hanem ha a halottak közül megy valaki ott vissza, akkor arra majd biztos, hogy felfigyelnek. És megint csak az a válasz, hogy nem. Mert hogyha Mózesre és a prófétákra nem hallgattak, akkor az sem fogja meggyőzni őket, hogyha a halottak közül menne valaki vissza, de egyébként sem mehetnek vissza. Olyan jó, hogyha azt is észrevesszük, hogy Jézus itt Isten igéjének az erejéről is beszél. Amikor ezt mondja, hogy van Mózesük és vannak prófétáik, van Biblia, az Isten kijelentése ott van. Az ő igéje olvasható, megismerhető. Arról beszél itt Jézus igazából, hogy olyan ereje van az Isten igéjének, hogy ki ragadhat bennünket a pokolból. Hogy egy teljesen hitetlen ember szívében is hitet támasztott, mint amilyen volt ez a gazdag, meg az ő testvérei. És eljuthatnak oda azok, akik olvassák, hallgatják az igét, és akikben az Isten szent lelke elkezd munkálkodni, hogy egyszer csak leborulnak a Szent Isten előtt, hogy kapcsolatba, közösségbe kerülnek vele, és már itt az övéké lesz az örök élet, az üdvösség. Már itt elkezdődik számukra a mennyország, és ez majd csak kiteljesedik. Akkor, amikor lehunják a szemüket, amikor utolsó dobbanat küldik. Ilyen ereje van az Isten igéjének. Vajon hisszük-e ezt? Vajon így vesszük-e kézbe a Szentírás naponta? Vajon így élünk-e az alkalmakkal, ahol az Isten igéjét lehet hallani, megismerni még jobban? Ha Mózesre és a prófétákra hallgatnak, mondja itt az ige, akkor megmenekülnek. Ez az egyetlen útja a megmenekülésnek. Az Isten igéjének a komolyan vétele, a szívünk befogadása, a testélet igének, az Úr Jézus Krisztusnak a szívünk befogadása és az igének való engedelmesség. 6 nagyon fontos igazságot hallottunk most Isten igéje alapján. 6 foglaljam össze. Még egyszer. Jézus tehát világosan beszél arról, hogy a halállal nincs vége mindennek. A földi létünknek van folytatása, de a folytatás az nem egyforma. Jelenések könyve 14. fejezetében van egy ige: boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Mert van mennyország, ahogyan hallottuk az ige hirdetésben, és van pokol is. És azok a boldog halottak, akik az Úrban haltak meg, vagyis akiknek már itt az életükben élő, folyamatos közösségük volt az Úr Jézus Krisztussal, és így az élő Istennel. Aztán a következő: van összefüggés a földi életünk és az örök létünk között. Mert akinek már itt közössége van Istennel, annak oda át is lesz. Aki pedig itt visszautasítja őt, nélküle marad ott is. A 4. igazság különösen is fontos. A halál pillanatában eldől minden ember örök sorsa, és ezen a későbbiekben nem lehet változtatni. Megtérni, Jézus Krisztushoz, Istenhez odafordulni, itt a földön lehet. Azután láttuk azt is, hogy a halottak lelkei nem bolyonganak. És aki pedig a spiritizmussal kísérletezik, az nagy árat fizet érte. Végül pedig Jézus azt hangsúlyozza, hogy egy valami segíthet rajtunk. És ez pedig az Isten igéje. Van Mózesük és vannak prófétáik. Nekünk pedig már evangéliumaink is vannak. Mi már Jézus Krisztusról is tudunk, és Jézus Krisztussal, a testélet élő igével is közösségbe kerülhetünk. Még teljesebb tehát az írott ige. És Isten pedig az ő akaratát és önmagát kijelentette a Szentírásban. Boldog az az ember, aki komolyan veszi. S hallottuk, hogy boldog az az ember már itt, és boldog is marad, hiszen boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Ámen. ...234. énekünk első és második verszakait énekeljük most. Kérjük Isten áldott szent lelkét, kérjük a világosságot, hogy ragyogjon fel nekünk, hogy csak Krisztus legyen a mi mesterünk. Mielőtt imádkoznánk, azelőtt szeretnék egy rövid részletet felolvasni. Egyik kicsit már elfelejtett szép hitvallásunkból, a második helvét hitvallásból. Hogyan is tanít bennünket az ige alapján a második helvét hitvallás a halottakhoz való viszonyunkról? A Szentírás azt parancsolja, hogy a hívek testét, mint a Szentlélek templomát, amelyről hisszük, hogy fel fog támadni az utolsó napon, tisztességesen és babonaság nélkül át kell adni az anyaföldnek, sőt azokról, akik az Úrban szentül elaludtak, tisztességesen meg kell emlékezni, és a hátra maradottak, vagyis özvegyeik és árváik iránt, minden kegyeletes kötelességet teljesíteni kell. A holtak körül való más nemű gondoskodásról nem tanítunk. Tehát nagyon elítéljük a cinikusokat, akik a holttestekkel nem törődnek, vagy pedig hanyagul és a legkisebb tisztelet nélkül hányják őket a földbe. Soha egy jó szót nem ejtenek róluk, és a hátra maradottakkal a legkevésbé sem törődnek. Elítéljük viszont azokat is, akik igen szertelenül és fanákul buzgolkodnak a halottak körül, akik pogányok módjára siratják őket, és halottaikért áldoznak, és pénzért bizonyos imádságokat mondatnak. Ilyenféle szolgálataikkal akarják kiszabadítani őket azokból a gyötrelmekből, amelyekben a halál révén jutottak, és úgy vélik, hogy eféle kántálásokkal ki is lehet őket onnan szabadítani. Hisszük, hogy a hívők a testi halálból egyenesen Krisztushoz költöznek, és ezért egyáltalában nem szorulnak rá az élők közbenjárására, a halottakért való könyörgéseire, egy szóval azoknak bármi nemű szolgáltatására. hisszük azt is, hogy a hitetlenek egyenesen a pokolba vettetnek, ahonnan az élőknek semmiféle buzgolkodása sem nyitja meg az istentelenek számára a szabadulás útját. Az pedig, amit egyesek a tisztító tűzről tanítanak, ellentmond a keresztény hitnek. Annak tudniillik, hogy hiszem bűneim bocsánatát és az örök életet. A Krisztus által való teljes megtisztulásnak és Krisztus Urunk ígéretének is ellentmond, aki ezt ígérte. Bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van. Amit pedig a szellemekről vagy a holtak lelkéről mondanak, hogy néha megjelennek az élőknek, és tőlük olyan szolgálatokat kérnek, amelyek által megszabadulhatnának, az ilyen kísérteteket az ördög incselkedései, mesterkedései és ámításai közé soroljuk, mert ő képes a világosság angyalának is változtatni magát, hogy megtévessze azokat, akik igaz hitben járnak. Az Úr az Ótestamentumban megtiltotta, hogy az igazságot a halottaktól tudakoljuk, és hogy bármilyen kapcsolatot tartson fenn a szellemekkel. Idáig az idézet a második helvét hitvallásból. Megerősíti mindazt, amire maga az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket, hiszen a mi hitvalló őseink is az ő igéje alapján írták le mindazt, ami olvasható a hitvallásban. Csendesedjünk most el, és hajtsuk meg a fejünket imádságra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük világos szavaidat. Kérünk, szabadíts meg minket mindenféle kételkedéstől, okoskodástól. És kérünk téged, hogy jelensd ki magad, engedd megértenünk életünk legkülönbözőbb kérdéseire a te igaz válaszaidat. Taníts minket, és köszönjük, hogy most is ezt tetted. Ajándékozz meg minket szent lelkeddel, hogy taníthatók legyünk. Kérünk, adj világosságot nekünk, hogy felismerjünk minden tévejgést. Segíts megmaradnunk azon az úton, amelyiken te akarsz járatni minket. Hisszük, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy megtérésre hívsz minket. És köszönjük, hogy növekedést adsz a hitben. Segíts engednünk a szavadnak. Engedd, hogy egyre mélyebben értsük kijelentett igédet. Adj a szívünkbe egészséges szomjúságot a gondolataid, ígéretteid, tetteid, igazságot teljesen megismerése után. Segíts, hogy készek legyünk mindig igéthez igazítani az életgyakorlatunkat is. És add nekünk szent lelkedet ahhoz is, hogy nagy szeretettel tudjuk a felismert igazságot másoknak is mondani. Eléd hozzuk most mindnyájan a legszemélyesebb gondjainkat, terheinket, terveinket. Hozzád könyörgünk szeretteinkért a közelben és távolban. Kiáltunk hozzád minden nyomorúságban levőért. Olyan sokan vannak, Urunk. Könyörgünk a betegekért, az élet és halál mesdjéjén levőkért. Kérünk, indíts lelkeddel minket sokkal buzgóbb közben járó könyörgésre. És kérünk, hogy beszélj velünk még tovább is majd az ige által. Segíts, hogy igét sok gyümölcsöt teremjen az életünkben. Ámen. Ti azért így imádkoztatok.
Mi az, ami a mennyekben, szenteltessék meg a
Hálóáldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint az ige tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. A ránk következő napok gyülekezeti alkalmaival kapcsolatban kell hirdetnem bizonyos változásokat, változtatásokat. Így az első az az, hogy a keresztkérdések kurzus most keddi alkalma elmarad, viszont kedhez egy hétre megtartjuk, tehát folytatódik tovább a sorozat. Ugyancsak elmarad most ezen a héten a konfirmáció előkészítő az ifjaknak, hiszen őszi szünet van, és emiatt marad el. Megtartjuk a nyugdíjas testvérek alkalmát szerda délelőtt 9 órai kezdettel. Aztán, ami változás a megszokotthoz képest, az az, hogy vasárnap, tehát egy hét múlva megterítjük az Úrnak szent asztalát, készülünk az úrvacsorai közösségre, ezért szerda este 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletet tartunk. Csütörtökön este, miután csütörtök 31-e a reformáció ünnepe, ezért este 6 órakor ünnepistentiszteletet tartunk az evangélikus testvérekkel együtt az evangélikus templomban. Tehát erre szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy most az evangélikus templomban lesz a reformációi közös ünnepi istentiszteletünk. Csütörtökön este 6 órai kezdettel. Vasárnap pedig, ahogyan említettem is már, megterítjük az Úrnak szent asztalát, készüljünk otthon is, imádságainkban is erre az alkalomra. A vasárnap istentisztelettel egy időben, ahogyan az máskor is lenni szokott, a gyermekeknek is vannak alkalmak két csoportban, illetve egészen pici gyermekekkel itt a földszinten lévő babaszobában a szülők televízión keresztül követhetik az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy a Bármadas Református Gimnázium és Általános Iskolától egy iskolaismertető anyag érkezett. Ezt a lelkészi hivatalban meg lehet tekinteni és át lehet tanulmányozni, illetve oda tudom adni kölcsönbe annak, aki szeretné egy kicsit behatóbban is megnézni. Meghívásokat kaptunk. Egyrészt a Pátyi Református Gyülekezettől, de igazából az egyházmegyénk budai kiskörétől, ugyanis kisköri női csendes nap lesz november 9-én 10 és 15 óra között Pátyon. A téma kapcsolataink. Jelentkezni november 3-áig lehet. Tehát a nőtestvéreket biztatom, bátorítom, még egyszer az időpont, november 9-e szombati nap, 10-től 3 óráig, Pátyon, női csendes nap. Kérem, hogy aki szeretne részt venni, akkor az szóljon nekem még november 3-áig, hogy tudjam aztán továbbadni a létszámot. Ugyancsak erre a napra szerveztek az evangélikus testvérek is egy csendes napot, és tőlük is kaptunk meghívást, ezért hirdetem. Tehát ez is november 9-én lesz, 10 órától, itt, tehát az evangélikus gyülekezetben, Isten kezében címmel, Viktorné Erdős Eszter, aki egyébként református lelkipásztor, és egyházunk drogrehabilitációs otthonának a vezetője, ő fog bizonyságot tenni, aztán majd közös ebéd lesz, kis csoportos beszélgetés, énektanulási táró áhítat. Szóval azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy még jobban megismerhessük Istenünk akaratát, az ő igéjét, hogy mi közelebb kerülhessünk hozzá. Kicsit távolabbi program, de már most hadd hirdessem. Robert Györgynek és Szabó Istvánnak barokk hangversenye és így zenés áhított lesz majd itt a templomunkban november 17-én vasárnap délután 5 órai kezdettel. Plakátot teszünk majd ki, szórólapok is készülnek, és kézbe fogjuk ezeket adni, de azért már most az időpontot a fejünkben legalábbis el lehet vinni. November 17, 17 óra. Elkészült az őszi hírlevelünk. Arra kérem a testvéreket, hogy majd az istentisztelet végén, aki még itt istentisztelet előtt nem vette belőle, bátran és nyugodtan vigyünk, úgy is, hogy református ismerősöknek, szomszédoknak, vagy egyáltalán érdeklődőknek nyugodtan adhatunk belőle, van bőségesen. Köszönjük mindazoknak a fáradozását és munkáját, akik közreműködtek abban, hogy ez a hírlevél elkészülhetett, és ugyanakkor hirdetem azt is, hogy a készülő karácsonyi hírlevelünkbe pedig várunk írásokat. És hadd bátorítsak és biztassak mindenkit arra, hogy szabad élni ezzel a lehetőséggel, hogy akár valamelyik gyülekezeti eseményről egy beszámolót készítünk, vagy akár a mindennapjainkban átélt isteni kisebb-nagyobb csodákról, az ő szeretetéről, hatalmáról, átélt dolgainkról is szabad beszámolni egy-egy ilyen írásban. November 20-áig várjuk ezeket az írásokat, illetve kérjük leadni. Hirdettem már, hogy az iskolákban elindult a hitoktatás, de azért most is hadd emlékeztessek mindenkit erre, azért is, mert most a hírlevelünknek a hátulján megtalálható az önkormányzati iskolákban tartott fakultatív hittanóráknak a helye és ideje. Tehát erre külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy ott megvan, hogy melyik iskolában, hol és mikor vannak hittanórák, és kérjük azt, hogy ezt a lehetőséget is vigyük és mondjuk, ismerősök között hívjuk fel szülők figyelmét erre, hogy szabad jönni, lehet jönni, hogy gyermekeiknek adják meg ezt a lehetőséget, hogy Jézus Krisztust Isten megismerhessék. Most pedig az új énekeskönyvünk egyik nagyon szép énekét énekeljük, amely arról szól, hogy mi vár mindazokra, akik Jézus Krisztusnak adták az életüket, már itt rábízták az életüket, mi vár rájuk odaát, hogy milyen lesz majd az az odaát, ha itt beletesszük a kezünket az Úr Jézus Krisztus kezébe. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.